Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai ezer arca az 58. klub, és sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket, azért mondom többes számban, mert többen is vannak, és nem is csak ketten, hárman, hanem jóval többen. Ők a Baltazár Színház tagjai, de elsőnek üdvözlöm Papp Beátát, a színháznak a menedzserét, jól mutattalak be?
Hát igen, igen, így is lehet mondani.
Jó, ha nem, akkor te hogy mondanád?
Nem tudom jobban megfogalmazni igazság szerint. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok a Brecky a Muppet Show-ból, mert Brecky volt a mindenes. Mi annyira kicsi színház vagyunk, hogy mindenki több dolgot csinál egyszerre. Úgyhogy én is több dolgot csinálok egyszerre. Azért egy ilyen összefoglaló ez a menedzser vagy marketing vezető, de azért sokkal meghittebb, hogy tényleg Brecky a Muppet Show-ból.
Jó, akkor majd visszatérünk úgyis erre. És akkor megkérném a benneteket, a színház tagjait, hogy mutatkozzatok be, és egyben pár mondatot mondjatok is magatokról, amit fontosnak tartotok. Itt mellettem ül
Kudari Réka, és én nagyon szeretek a színházba járni, mert nekem ez egy nagy elfoglaltság.
Te mióta vagy a színház tagja?
Én már régóta.
Egészen pontosan?
98,
jó. Melletted ül?
Kovács Felika vagyok, és szeretem a színházat, mert ezt nekem ez a családom.
Jó, te mióta vagy a színház tagja?
Én kezdetektől.
Mégpedig? Mert én sem tudom, hogy mióta van a Baltazár Színház.
98,
jó. Ki következik a sorban?
Én.
Jó,
akkor... Én már kicsit kerültem be a színházba. Később kerültem be.
Ez mit jelent, hogy 2002 volt a múlva?
2002 volt.
Igen, 2002. szeptemberre, tehát hogy ő egy 3-4 évvel később került a kezdetek után.
Jó, még amit fontosnak tartanál magadról, van valami? Jó, ha nincs, akkor menjünk tovább a sorban.
Én Rafael Erzsébet vagyok, én is a kezdetektől vagyok a Baltazár Színházban, 1998 óta, és 14 éve.
Jó, köszönöm. Melletted ki?
Én Mellett Attila vagyok, és én 2000 óta vagyok a színháznál. 12 éve, majdnem a kezdetektől.
Jó.
Én Fejé Dániel vagyok, és nagyon szeretek festeni. És 1998 óta vagyok. És a barátom a Kovács Veronika.
Jó, tehát neked a festészet még, ami kiegészíti a tevékenységedet, jó? És kimaradt a végére?
Szilvási Márton vagyok. Én is a 2000-ben jöttem a színházba. És annyira rólam, hogy a táncot jobban szeretem. És a zene, meg az írás a legfontosabb számomra.
Tehát szoktál írni?
Tehát írni, írok. Ilyen verseket írok, tehát ilyen gyarszerűet, meg verset, ezeket próbálom írni.
Jó, beállani ezek, vége lett a körnek?
Abszolút vége lett a körnek, igen. Jó. Most itt vannak azoknak, vége lett.
Jó, akkor a következő kérdésem hozzád szól. Légy szíves, meséld el, hogyan jött létre a Baltazár Színház? Kinek köszönhető? Mit tudsz ennek a elgondolásra? Szóval ez az egészről valamit.
A színház Elektóra jó voltából és elgondolásából jött létre, ő a színháznak a vezetője és rendezője. Dóra kint tanult Franciaországban, és tudta, hogy ő színházat akar csinálni. Látott kint egy belga társulatot, ahol hasonlóan sérült fiatalok voltak a színészek, és azt gondolta, hogy ha valaha színházat csinál, akkor mindenképpen ő is hasonló színházat szeretne csinálni, tehát mindenképpen sérültekkel szeretne dolgozni, mert hogy azt gondolta, hogy az a kifejezésmód és az az eszköztár, amivel ők rendelkeznek, az valahol sokkal kifejezőbb. És igazából, hogy hazajött Franciaországból, még volt egy kis farkabető az életében, tehát televíziós szerkesztőként is, és sokféle más dolgot csinál, de 98-ben elérkezett az idő, amikor ő meghirdette ezt így az országban, hogy ki az a fiatal, aki kedvet és tehetséget érez ahhoz, és elég nagy elhivatottságot, hogy színész legyen. És erre a pályázatra jó sokan jelentkeztek, és a Baltazár alapmagja abban az időben állt föl. Igazából ennyi a színház rövid és gyors története.
Jó, akkor itt mielőtt elkezdődött volna a beszélgetés, azelőtt én megkérdeztem, hogy hogyan is lett a színház neve Baltazár. Én ezt már tudom, de osszuk meg a többiekkel is.
Ez egy Bresson film, a Vétlen Baltazár című film, és annak egy szürke csacsi, Baltazár csacsi a főszereplője, és ez olyan nagy hatással volt Dórára, illetve maga a történet annyira pozitív volt, hogy amikor a színháznak nevet keresett, akkor mindenképpen ez a Baltazár csacsi mindegy ilyen szimbólum lett a névadója a színháznak.
Jó, azt ugye a telefonbeszélgetésünkben tudtam meg, hogy említetted, hogy a színházban szereplő színészek középsúlyos értelmű fogyatékosak. Vannak-e olyan színészek, akik nem ilyenek, tehát akik nem sérültek?
Ez a csúnya szó, amit most így néznek rám kicsit értetlenül, mert ők ezzel a szóval nem tudnak mit kezdeni, én sem.
Melyikkel?
Az értelmi sérült el.
Jó.
Igen. Ez egy ilyen nehéz. Nem. Én azt gondolom, hogy ők színészek. És akkor vannak nagyon jó színészek, még jobb színészek, meg vannak egészséges színészek. Tehát a Baltazár Színháznak van 14 állandó tagja. És most már az utóbbi, segítsetek számolni, menjünk visszafelé, van a Baltazári álló, a Fiúk lányok, a Körválasz, és az Arany lépés. Most már 4 darabja, tehát visszafelé számolva 4 olyan darabunk van, ami repertoáruson is folyamatosan játszunk. Azokban nem vendégszínésznek mondanám, de nem is állandó színészeink. Tehát úgymond, bocsánat, egészséges színészek is játszanak velünk. Így Kecskés Kalina, Varga Klári, Szijjártó Müller Péter, illetve állandó zenészünk a Darvas Ferenc, illetve a fia Darvas Kristóf. Tehát, hogy ilyen szinten most már egyre több egészséges tagja van. És nagyon sóhajtottam előtte a színházunknak.
Jó, elnézést is kérek tőletek. Én sem szeretem, ha engem levakoznak, mert én sem annak tartom magam, de ugye akkor ilyen nagy problémát nem okoztam az előbb.
Nem.
Jó, viszont akkor most megint fussunk egy kört, hogy meséljetek arról az időszakra, amikor titeket megkerestek, illetve amikor tudomást szereztetek, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy milyen volt akkor az életetek, amikor meghallottátok ezt a lehetőséget, akkor mit gondoltatok, és akár a máról is, tehát hogy hova jutottatok azóta, jó? És akkor megint kezdjük ugyanúgy a kört, ahogy az előbb, tehát aki balra ül tőlem,
te kezdjétek.
Igen.
Tehát én még amíg nem ismertem a színházat, én addig iskolába jártam, Benedekbe, meg a Száraznádba.
És?
És utána meg, ahogy mond, meg jártunk ilyen diszkó helyre. És utána jöttem ide a színházba.
Hogyan szereztél tudomást arról, hogy keresnek színészeket?
Hát úgy, hogy amikor meg a Haligaliba jártunk, és onnan.
Tehát volt egy olyan, a Haligali akkor működő igen. Diszkó, ahol időközönként direkt kimondottan ilyen fiataloknak volt szórakozási lehetőség. És ott azért összegyűlt elég sok fiatal, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon jó hely volt arra, hogy a Dóra ott találkozzon táncolni és szerepelni szerető fiatalokkal. Tehát ez a Haligali az itt azt mondja, hogy több színészügyre is felmerült, talán a Vera is ott találkozott Dórával.
Ja, tehát akkor végül is Dóra oda személyesen elment, így és van, úgy kérte fel őket. Kellett valamilyen bátorság, merészség ahhoz, hogy igen mondjál, vagy mi motivált? Tehát miért mondtál igent rá?
Mert én már gondolkoztam, hogy legyek színész, és én igent mondtam.
Kellett hozzá bátorság, de hát nem, mert ugye szerettél volna.
Igen.
Jó, akkor maradjunk abban, hogy majd hogy az eltett időszak után ki hogy érzi, azt majd egy következő körben megbeszéljük, akkor... Vera?
Te hol találkoztál Dórával?
Én a Dórával a Harikaliban találkoztunk, és mondta a Dóra, hogy szeretnék színésznő lenni. Mondom, hogy persze szeretnék lenni, mert az én életem az fontosabb nekem.
Előtte gondolkodtál ilyenben, vagy váratlanul ért a lehetőség?
Hát először gondolkoztam, és utána mondom, hogy na, én szeretek színésznő lenni. Úgyhogy így lettem színésznő ebből.
Jó, köszönöm.
A Cili az egy érdekes dolog, ezt gyorsan elmesélve előtte. A Cili az sokkal később került a színházhoz, és ott az volt az érdekes történet, hogy készültünk egy Gondoljen Szívesen című előadásra, akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz a címe, de ez a Shakespeare-i Róna és Júlia az alapja, tehát egy szerelmi történet, amivel az összes fiú az Rómeót játszik, az összes lány pedig Júliát, és a Dóra szintén megint a közösséghez múlt, és meghirdetett egy ilyen országos versíró pályázatot, és a Cili ott került nekünk először képbe, és a Cili nyerte meg a Gondoljen Szívesen című versével, ami a darabnak lett a névadója, illetve a darabba is elhangzik, és aztán elkezdett hozzánk ilyen utánpótlásba járni. A Cili az így felnőtt hozzánk. Hát, hogy ő egy kicsit így később került.
Jó, Cili, mit tenné még ehhez hozzá, mivel egészítenéd ki?
Igen,
hát én
kérlek a
verseket
is, de
domlatlan mindenképpen
táncol.
Hogy
táncol? Igen, például a Cili fel szokott lépni a Nem adom fel együttesen, mint háttértáncos. Cili nagyon ügyesen táncol.
Meg mindent is.
Igen, és zongorázni is tud, közben ezt mondja, hogy nagyon jó zenél is.
Na, akkor le a kalappal előtte is. Jó, menjünk tovább a sorban.
Elsőt. Hát nekem elég szürke hétköznapjaim voltak, az igaz, de csömörön dolgoztam, mint konyhalány, és néha én is gondoltam, hogy szeretnék mi a színpadra kerülni, de akkor még én nem annyira ismertem a Dórát. De aztán kérdezték, hogy ki akarsz a színházba kerülni, a Baltazár Színházba, és akkor megkérdezte Dóra tőlem, hogy szeretnék, mert nem kötelezte, aki akart, szóval nem volt kötelező.
És ti is abban a Haligaliban találkoztatok?
Én nem.
Nem?
Én nem is tudtam róla.
Ha nem, hol? Mert ugye akkor ez egy...
Csömör, mondta, Csömörre dolgozott.
Én ott dolgoztam, és ott is tanult.
Célszervezet ez a Csömöri... Akkor úgyis, hogy is
hiszem? Összefogás.
Összefogás, ipari szövetkezetet. Voltak ilyen célszervezetek, ahol
kézilány voltam, konyhán dolgoztam.
És akkor Dóra, mivel tudta, hogy az egy olyan munkahely, azért felkeresett.
Igen, ez egy ilyen védett munka, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon sok ilyen szervezetet megkeresett, és a Csömöri szervezetnek, akikkel a mai napig is nagyon ilyen mély barátságot, és nagyon sok mindenben segítenek nekünk, vagy tőlük. Az ő segítségükkel tudunk például utazni, de tőlük bérelünk teherautót. Tehát megmaradt egy nagyon szoros kapcsolat, az Erzsi volt az, aki kinyitotta az ajtókat, és így Dórának ebben segített. Tehát, hogy Csömörő volt a Haligali mellett a második casting lehetőség. Gyűjtő. Így van, gyűjtőre.
És
jó.
Ugye ezt hobbi szinten kezdtük csinálni. Hétfőnként Csömörön volt a képzés. Kendenként meg a testvéreknek, a veráiknak. És akkor azt mondta a dolog, összefog minket mondani a pestieket, meg a csömörieket, és akkor úgy kezdtünk járni a Ferencvárosba. Azt hiszem szerdánként, vagy keddenként, én már innen van, hogy emlékszem. És akkor aki akart, az ment. És akkor 98-ban mondta Lula, hogy ez már hivatalos lesz, úgy gondolkozzunk el a dolgokon, és akkor elgondolkoztunk, megbeszélt. Én nem nagyon akartam, mert értem, hogy munkanélkül leszek, hogy megszűnik a színház, vagy nem lesz, vagy mit tudom én. És én meg örültem a munkámnak, hogy dolgozhatok, mert bizony meg kell becsülni a munkáját.
Ja, tehát akkor ugye ebből az derül ki, hogy akkor ti főállású színészek
igen,
vagytok.
Igen, és ezért az volt a fizetés kapunk.
Így van. Tehát egy idő után odafejlődött ki, és ott kellett már egy döntést hozni, ami nem mindenkinél működött, vagy nem mindenki akarta ezt neki szinten. Tehát, hogy volt, aki lemorzsolódott az elejétől, és így ennyien maradtunk.
Jó, hát ez egy új információ számomra. Van még valami, amit hozzátennél?
Még egy kicsit.
Jó.
Őszintén nem mondom, szeretem a munkámat végezni, és még egy kicsit annól nehezen tanulok, mert tanulom az anyagot.
Jó, akkor menjünk tovább.
Én a tévében láttam egy dokumentumfilmet a színházról, éppen próbáltak egy darabot, és elmentem a Ferencvárosi Művelődési Házba, és ott találkoztam a Dórával. Nagyon megtetszett nekem, és azóta vagyok a színház tagja.
Ez a Ferencvárosi Művelődési Ház, ez a trafó?
Nem, Nagyvárad
tér.
Ferencvárosi Művelődési Ház.
Jó, tehát nem az.
A Haller utcában van egy ilyen, ott voltunk több mint 9 évig. Tehát az volt a bázisunk.
Jó, van-e még, amit hozzátennél?
Nincs.
Nincs? Akkor menjünk tovább.
Hát a színház életén házasszonyképzőt jártam ki egy osztályt. És akkor én is ott a Dórát megismertem a Heligáléval. És én is ott gondolkoztam, és így lett olyan, hogy színész.
Jó.
Marci?
Hát én a Dórát én jótól ismertem, mert anyám tanár, francia tanár. És amikor kiment volna Franciaországba, az előtt tanult franciát az én anyámnál.
De akkor még nem volt színház, tehát...
Akkor még nem volt színház, nem az... akkor láttam először, amikor Velencén voltam, mert ott van egy ilyen nyaralóház, és ott Trápán ettek, akkor ott meg is, akkor mások voltak, tehát nekem valahogy idegen hagyott egész, és akkor beszélgettünk anyámékkal, hogy mi lenne, hogy iskola után csináljak velem, mert én magántanuló voltam, és nekem nehéz volt keresni helyet. Tehát hogy jártam, Obodon jártam, mindenhova jártam, és ilyen hangkérdésekre jártam, mert nehéz volt. Szóval akkor mondtam, hogy akkor legyen színház. És akkor ide bejöttem 2000-be, akkor voltam, 11 éves voltam, akkor jöttem. És én nekem jó érzése, nekem az első dologban már gondolom szívesen volt, aki a Cirit a szövesek. Tehát így kapcsolat fűződött hozzám a Ciri, a Balázs, meg a Keresztás Anna, meg ezek, mert én ismertem őket korábban, ezeket még sehol nem voltak. Aki a képben, és most már ismerem őket, mert jó haver, jó barát, voltunk koncertes voltunk, tehát jó viszonyban vagyunk egymással. De valahogy egy kollégámon nagyon feszült, de vele semmi. Tehát ennyi.
Jó, köszönöm. Akkor véget ért, ugye?
Igen,
a második kör. Akkor azt szeretnék megkérni, hogy foglald össze létszeres ezt a Baltazár Színházat. Hogyan működik? Kik a háttérszemélyzetek? Hol van előadásotok? Mi az elérhetőségetek? Tehát így kompletten egyen ismertek.
Mindent a Baltazár Színházról. Rövid információ. Igazság szerint most vagyunk éppen költözés alatt. Tehát mi az alternatív színházi kategóriába tartozunk, mint Baltazár Színház. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy mint minden olyan színház, amelyik nem kőszínház, tehát nem rendelkezik saját épülettel, meghívás alapján lépünk fel. A Budapesten az állandó játszóhelyünk az a Bárka Színház, tehát akikkel van egy folyamatos szerződésünk, vagy egy jó viszonyunk, nem is tudom melyik a fontosabb dolog, de nagyon sokat utazunk külföldre, illetve nagyon sokat játszunk vidéki városokban, illetve ez most már egy harmadik éve egy programunk, hogy egy pályázat segítségével rengeteget járunk iskolákban. Azt jelenti, hogy iskolai előadásokat csinálunk, tehát direkt lett olyan darabunk, ami nem igényel színházi körülményeket, hanem akár egy tanterembe is elő lehet adni, és ezt mindig összekötjük beszélgetéssel. Tehát, hogyha a fiatalok nem járnak színházba, akkor a színház majd a fiatalokhoz címszó alapján, illetve hát nekünk van egy másik fontosabb küldetésünk, hogy a sérültségről az emberek ne azt fogják föl, hogy jaj, és egy félelmet keltsen, hanem megtanulják, hogy igenis egy sérült embernek is lehet tehetsége valamihez, vagy élet egy ugyanilyen egészséges életet, ugyanilyen tartalmas életet, csak legfeljebb vannak olyan dolgok, ami neki nehézséget okoz. Mindahogy azt gondolom, hogy minden embernek van olyan dolog, amiben nem biztos, hogy annyira jó, mint a társam. Mondtam a mondatom elején, hogy éppen költözés alatt vagyunk, egy pályázat jó volt elból, mert mind ezek a pályázatok. Most talán eljutunk arra a pontra, és le is fogom, hogy saját otthonunk legyen, tehát eddig mindig valahol voltunk, vagy egy művődéséhez, vagy egy saját berken belül valahol mindig befogadottak voltunk. Most lesz egy saját házunk, ami azt jelenti, hogy lesz saját próbatermünk, saját irodánk. Tehát egy végleges helyre költözünk, ahol a színház is tud normális keretek között működni, normális helyen próbálni, meg létezni, illetve az, amit szinte a színházzal együtt elkezdtünk, ez a művészeti oktatása. Ezt tudjuk olyan szinten kiszélesíteni, hogy bárki az utcából bejöhet. Ezzel már 95-ben próbálkoztunk, mivel éppen egy olyan helyen voltunk, ahol erre volt lehetőség, mint több termünk volt, nagy helyen voltunk. De az ugye egy lebontandó épületben voltunk 2 évig, tehát az viszonylag gyorsan megszűnt. Úgyhogy remélem, hogy ez most szeptembertől minden így elindul.
Jó, hol lesztek?
Ezt még pontosan Babonából nem mondom.
Jó.
Tehát ezt most már elkezdtük meghirdetni a művészeti központot, és mindenki toporog. Tehát ez Babonából még nem mondjuk ki a pontos helyet, mert amíg nincs a szerződés aláírva, és nem addig megbeszéltük, hogy ezt így nem. De Budapesten, és azon nyomban, ahogy ez publikus lesz, felrakjuk a honlapra a fotókkal együtt természetesen.
Jó, beszélgettünk arról, hogy az elmúlt bő egy évtized alatt, hogy hány darabot játszottatok, és hogy hány van most is napi renden, erről egy pár szót légy szíves.
Hát 15. éve vagyunk, 14 darabunk van. Abból 7-8-at játszunk folyamatosan, tehát hogy a nagyon régi darabjaink azok már valahogy így nem időtállóak, tehát azok a raktárba pihennek, de az új darabjaink közül 8-at játszunk. Ebből ugye vannak, mondtam, hogy van rendes kőszínházi darabunk, ami komoly, több felvonásos, normál színházi körülményeket igénylő darab. Van 2 olyan előadásunk, ami direkt utca színházi, tehát ilyen fesztiválokra készült. Illetve van olyan darabunk, ez a Fiúk Lányok, ami igazság szerint bárhol játszható, tehát nem igényel nagyon nagy, nincs nagy helyigénye, nincs nagy színházi igénye. Ezt szoktuk többek között iskolákba is vinni, és így 8 darabot játszunk folyamatosan.
Jó, hogy ezek itt most szóba kerültek, akkor most azt kérdem, hogy ha lehet telefonszámot, honlapot, hogyha meg akarnak benneteket találni, keresni, akkor...
Akkor hol tudnak megkeresni? A www.baltazarszínház.hu. Mindenféle információ meg. Tehát az összes darabunkról lehet nézni videót, vagy lehet hallgatni videót. Minden darabból vannak fönn információk, képek, illetve fönn van a mostani elérhetőségünk, ami a telefonszám az folyamatosan él és hívható. Ez is fönn van a honlapon. Igazság szerint minden információ fönn van, akár a neveinkkel, akár a színészetről való leírástól kezdve mindent a honlapon meg lehet találni, illetve hát a művészeti központnak majd a friss sorrendje is, ahogy így közeledünk szeptember felé fel lesz, tehát hogy azt is lehet majd szeptembertől már keresni, ami, mint említettem, bárki számára nyitott lesz.
Jó, tehát hogyha így hozzávetőlegesen veszük, szeptemberben kezdődik az évad, akkor körülbelül nagy általánosságban havonta hány darab szokott színpadra kerülni, illetve milyen napokon és hány órakor?
Értem, hát még nincs vége az évadnak, most gyorsan a mostaniakat még elmondom. Most hétfőn fogunk játszani, mint mondtam, hogy ezt az iskolás projektet most fogjuk befejezni. Ez 13 előadásból szólt, hétfőn lesz az utolsó előadásunk. Rákos Palotán Line nevelő otthonban fogunk játszani, a Vörös István Aranylépés című darabját. Utána még azon a héten, a 20-án van egy könyvbemutatónk, mert ugye közben kiadtunk egy könyvet. Van egy óriás plakát kiállításunk, 12 parancsolat címre hallgatva. Ez 10 parancsolat egy kicsit újraértelmezve, talán azt is mondanám, hogy aktualizálva. Ebből lettek hatalmas nagy ilyen óriás plakátok. És annak a képeiből és annak az előkészületeiből született egy kétnyelvű fotóalbum, amivel Tóth Krisztina és a Vörös István írtak verseket, illetve hát a színészek írtak még bele verseket, annak a könyvnek lesz a sajtóbemutatója 20-án a Klauzál téren, 24-én ott fogunk játszani a Klauzál téren, Szent Iván éjszakáján fogjuk a Baltazár éjjelmot játszani, ami a Király Tamás mostani kortárs neves divat kreátornak a, hát igazából azt mondanám, hogy nem is színházi előadás, hanem divat színházi előadás lesz.
Hány órakor kezdődik?
Ez 8:30 este. Próbáljuk egy kicsit itt sötétben, már mennyire 8:30 még sötét van, tehát egy kicsit később, tehát ilyen 9 óra felé kezdéssel. És aztán szeptembertől pedig az új évadban a Kőválasz című, szintén Vörös István író jegyezte darabunkat fogjuk vidékre vinni, illetve Budapesten játszani. És hát ez még a következő évad, az még mindig ilyenkor mindenkinek friss, mert még ilyen tárgyalás alatt állunk, akár külföldi, akár itthoni fesztiválokkal, és ami mindig sajnos pénzfüggő, hogy ez a fesztivál éppen megkapja azt a keretösszegét. Úgyhogy igazából még a jövő évadot azt nem nagyon látjuk.
De mondjuk aki úgy gondolkodik, hogy mondjuk hetente van egy lehetősége arra, hogy megnézze a Baltazár Színház produkcióját, akkor ez így többé-kevésbé igaz?
Van, amikor igaz és majdnem minden héten játszunk, de nem ez az általános. Mm-hmm. Tehát igazából, mivel nem kőszínház vagyunk és nem minden este a saját színházunkban játszunk, hanem meghívásos alapon történik, illetve tényleg milyen utazó színház vagyunk, mm-hmm. Tehát hogy megyünk vidékre és megyünk külföldre, nehéz nálunk.
Tehát alkalmazkodnatok is kell, meg sok felé jártok.
Így van.
Jó, köszönöm. Akkor fussunk egy következő kör. Most az lenne a kérdésem hozzátok, hogy mindegyikötök emeljen ki egy-egy szerepet, vagy egy-egy darabot, amiben úgy érzi, hogy nagyon jól ki tudott teljesedni, és arról egy pár mondatot még pluszban, jó?
Hát én a Kőválaszba. Én azt a darabot nagyon szeretem, mert abban óvónő vagyok. És ki ugye a Keresztes Annával vagyok, az a jelenetben, utána meg a Fecóval.
Tehát akkor itt maga az óvónőség tetszik benne, ami
igen,
egyben
aztán... Igen, utána meg a hálapénzné.
Igen.
Mert meg énekelek is.
És az óvónő az valószínűleg azért, mert vonzódsz a kisbabákhoz?
Tehát néha kiosztom.
Hát ez nem egy kedves szerep, azért azt tegyük hozzá, hanem ez egy posztkommunista, kicsit erőteljes óvónő. Tehát inkább a Réka személyisége, bocsánat, hogy beszólok, Réka egy nagyon szerény, nagyon csöndes, barna hajú, barna szemű hölgyemény, aki egy szőke, parókás, kicsit kemény és kicsit agresszív kommunista óvónőt játszik, tehát hogy valószínű ez a kettősség, hogy egy nagyon-nagyon magától távoli dolgot kell eljátszania. Én azt gondolom, hogy attól lett ez a kedvencem.
Igen.
Tehát ott sokkal többet adhatsz ki magadból, úgymond.
Igen.
Indulatokat, meg ilyesmiket, amiket egyébként meg nem.
Igen.
Fel se lehet ismerni. Az anyukája például alig ismerte fel abban a szerepben. Várta, hogy mikor következik a rék, amikor szóltunk már neki, hogy már vége van a szerepének.
Jó. Még valamit hozzátennél?
Nem.
Jó, akkor menjünk tovább.
Én nekem a kinevetve, mert én abban Buddha vagyok, aki világot hoz, és vízen járok.
Ez a szerep miért nyert el a tetszésedet?
Azért, hogy én vagyok a nagyposztalán, és rá vagyok a kinevetve, sok zöldségekkel vagyok tele.
Na, akkor ezt most lefordítom. Jó. Tehát az Aki nevetve született című előadásban, abszolút a Vera a főszereplő, az arról szól az a darab, hogy egy kis kelet-magyarországi faluban megszületik ugye ez a furcsa gyermek, akit a falu egy kicsit furcsának tart, de igazából így is mondhatnám, hogy megszületett a megváltó, a kis Buddha, és ennek a kisfalunak az életét egy kicsit így fölkeveri a Vera, és akkor mondod, hogy vízen jár, van egy olyan rész benne.
Igen.
Amikor ilyen vödrökön, ami úgy tűnik, ugye ez a színház varázslata, mint hogyha a Vera vízen jár, egy hatalmas óriás medve kísérletével, aki görkorcsolyával kíséri mindenhova. Tehát egy kicsit ilyen kusturicás, nagyon vidám, elgondolkodtató, de egy nagyon, nagyon kedves darab. Ugye van Vera a földre szállt angyal, megváltunk. Ennyi volt Vera?
Ennyi.
Jó.
Jó, köszönöm.
Ciri, neked melyik a kedvenc szerepet?
Mulódus.
Mulódus című darab. Miért? Bocsánat, átvettem a kérdező szerepét, mert közben láttam Ciri, hogy...
Egy kicsit hangosabb van Ciri, jó? Ha meg...
Azért nem mentem, én fogok és...
Én feladom, hogy ennek terem is pasik. Akkor most megint tolmácsolok, igen, a Cili az nem, ahogy már az elején is mondtuk, a Cili zseniális zenész és csodálatosan táncol, és nem tudom, a férje biztos, és zseniálisan főz, de nem a szavai miatt szerepel a darabban. A Mulorus című darabban, amit benne van a nevében is, egy Mulorusra vaj az van, abszolút egy zenés darab, tehát mindenki énekel bennem. A Cili pedig szerepe szerint egy nagyon-nagyon csinos lány, akit próbál elcsábítani a festő, és énekel neki, akit Dani játszik. És nem a Cili énekel, hanem egy színésztársa hallható felvételről. De a Cili igazából egy bombázót játszik ott, és gondolom ezért szereti ezt a szerepet, és gyönyörű szép ruhája is van. Cili, még valami?
Ezt tegyek hozzá. Mert van ruhám, ami ilyen kékszínű, de annak is még van Mennyországban.
Aha, tehát Mennyország kék a ruhát.
Azt a ruhát felvennéd utcára?
Utcára nem.
Utcára nem. Tehát akkor olyan merész kivágású?
Nem.
Nem?
Nem.
Mert akkor mégsem nem utcára való.
Milyen utcára való az a ruha? Én felvenném utcára a helyedre.
Én nem.
Nem a testőrusod, vagy miért?
Én
nem. De én nagyon csinos ruha. Nem vele?
De ez nagyon csinos.
Most nem értünk egyet. Én, hogyha olyan jól néznék ki abban a ruhában, mint te ilyen nap alapban járnék, ez nagyon szép.
Én még abból is aludnék.
Még abból is aludnék.
Én utcában is megnék.
Igen, Cili.
Cili így is egy csinos fiatal lány, úgyhogy nem, lehet, hogy nem is nagyon muszáj azt a puccos ruhát felvennie.
Mehetünk tovább? Kész, Cili? Igen. Erzsi.
Nekem nagyon sok darab fűződik a szívemhez, de most nekem ez a aranylépés fűződik a szívemhez. Mert ebben egy anyukát játszok.
Többek között.
Hát idegbeteg anyukám, és én nekem, mivel én nekem felelősséget kell vállalni a gyerekekért. Réka meg a nyugodt anyuka, és mit vállalkozunk, hogy megtartsam a gyereket, hogy ne tartsam meg. És bejön egy hét, hát a Péter a párom, de egy más világból jön a Péter, a Fecó meg az őrangyala, mint egy űrből keletkezett volna. És ő mindig kísérje a Péternek az életét. És akkor megismerkedünk a játszótéren, és akkor megtartom a gyereket, és ez nekem nagyon tetszik, és felelősséget vállalhatok valakiért. És ez nagyon szép darab, és ez a darab ez az életből is kivonható, következtethető az aranylépés. Mert ez az aranylépés arról szól, hogy van egy fiatal ember, aki elveszíti a munkahelyét, munkanélkül lesz, börtönbe kerül, és akkor nagyon sok felesége volt, megismerte, ami szakított, van a jelen, a múlt, a jövő, és van az aranykorszak. És az aranykorszak az, amikor már vége felé vagyunk, hogy olyan, mintha mennyek be, repülnénk. Szóval ebből a darabban nagyon sok mindent lehet tanulni. És nagyon szeretem ezt a darabot. Éjjel-nappal nézem sokszor a DVD-n is a színdarabot, mert nagyon szeretem.
Hát ez egy egész személy elkötelezettség, úgy érzem szavaidban.
Igen.
Egy kérdés, amit most így beszúrok, hogy ugye itt a dobónő szerep kapcsán is, meg a te szerepet kapcsán is azért, hogy felvetődött bennem, hogy esetleg valamelyik kötőknek van egy gyereke.
Nincs.
Senkinek nincs.
Tehát nincsen.
Nekem nagyon szeretem a gyerekeket.
Én is szeretem.
Jó. Akkor mehetünk tovább?
Igen. Attila? Nekem most az aranylépés a kedvenc darabom, és azért szeretem, mert ebben én egy fehér lovat játszom.
Na, és hogy lehet lovat játszani? Ez egy érdekes szitu.
Fehér ruhában vagyok. Felöltözve, ki vagyok sminkelve, úgy nézek ki, mint egy igazi ló.
Van
serényem is, van kantár, van parka.
És nyeri tezed is kell?
Azt is kell.
Megmutatnád, hogy csinálod?
Hát ezt nem én csinálom, az magamról.
A magamról megy.
Meg steppelek is benne.
Ugyan, most itt végighallgatom, hogy Erzsé sem esélt a darabból egy kicsit, tehát mindenki a saját irata szerint, és így érdekes egy darab, amit én meséltek, vagy hogy, tehát hogy csak így hallgatom, és azon mondok, hogy van egy darab, és akkor valami őrült ló van benne, meg egy nő, aki megtartja a gyerekét, vagy nem tartja meg a gyerekét. Egy kicsit olyan furcsa. Hangzik, hogy mindenki egy-egy szerepet emel csak ki.
És a lónak mi a szerepe a darabban?
Táncolok benne. Nem énekelek benne, hanem csak táncolok benne. Nekem nincs szövegem.
Mit személyesítesz meg a lóval?
A jelent. Én vagyok benne a jelen.
És most máshol eljutunk a megoldásig. De mire véget ír a kör, talán egy kicsit kirajzolódik ennek a darabnak. Mehetünk tovább?
Igen.
Dani?
Tehát nekem kedvenc dolgok ma leplés engedi angyalokkal. És én, tehát én vagyok benne festő, és a nejtársamat lazolom benne, mint egy hétszínű virág.
Aha. Jól fordítok, van egy repülési engedélyi angyaloknak című előadásuk, ez egy utcaszínházi darab. Annak idején a poszton mutattuk be, tehát a Pécsi Országos Színházi találkozón. És miközben megy a darab, a Dani, aki egy kicsit ilyen külső szemlélőként benne a darabban, folyamatosan festi a színészeket. Tehát ezt egy körbe kell elképzelni, 15 mérőjű körben kell elképzelni egy darabot, és föl van állítva hány darab? 8 darab? 7 darab festő elve, és minden színész társával csinálhat. Tehát mire elkészül a darab, pontosan az utolsó pillanatnál, a Dani minden közreműködő színészről csinál a darab elejétől a végéig egy portrét. Illetve a darabban a szekér, amikor így felnyílik és kinyílik a szekér, akkor azon van egy, hát egy jó 5 méterszer 6 méteres hatalmas nagy kép, amit szintén a Dani festett. Mert egy Daninak elég sok és elég sok helyen, akár itt Magyarországon, akár külföldön volt kiállítása, Dani Zsani, ahogy már kiderült, zseniálisan fest. Elmondtam minden, Dani? Köszönöm.
Jó. Beáta, te hogy kerültél?
Még a Marci mi alap?
Igen.
Ja, elnézünk.
Igen. Hát nekem két darab tetszik nekem. Ezek a Picasso. Egész úgy volt, hogy kimentünk Franciaországba, Rivière-re. És az ott megismertük a Picasso életéről, csináltunk remek fotókat. Szóval akkor ittünk a Pestről, szóval a próbák megkezdődött, a Picasso próbák, és nekem a Bicó szerep volt a legkedvesebb, a Bicó halála. Egy asztal, egy szobani asztal van, és azon én fekszem. És az az utolsó kép, ez a, így megy le a fény, és a következő a fiúk
rá. Várj, ezt lefordítom.
Jó.
Jó. Tehát van egy olyan darab, most már végig megyünk itt szép lassan a darabokon. Ez egy soha meg nem festett, kitalált Picasso kép. Ez a Picasso a világteremtése. Igazság szerint kicsit Picasso életét is feldolgozó darab. Ez egy táncos darab, tehát hogy a Moulin Rouge abszolút egy ilyen sanzonokkal tűztelt darab. A Picasso a világteremtés pedig egy tánc darab, amivel mindenki táncol. Ugye ezt Marci már többször elmondta magáról, hogy nagyon jó táncos. Mm. Úgyhogy azért is szereti ezt a szerepet, mert így az ő halálával, tehát ugye a Picasso ugyanilyen a Spanyolország, tehát a Bica viadalok, tehát sok végig megyünk az összes korszakán, az avignoni korszaktól, a rózsaszín korszakig, a kék korszakig, tehát aki Picasso életét így jobban ismeri, az egy-egy akár egy a kollekcióban, akár egy-egy pillanatképben rögtön, akár egy festményt is felismerhet, vagy egy korszakot. És a legvégén a Marci ezt a torrálőr, illetve a Bica halálát táncolja el. Attól ilyen nagy kedvencet a dalab. Jól mondtam el?
Jól mondtam.
Oké, okay, mehetünk a következőre.
Ez a fiúk lányok című dalab tetszik, amiben én kezdem a dalabot. Hát én ütlem meg a dalabot. És egy tengerész játszom, ami van egy tetoválás. Ez is egy macskafél. Más a szív, ami Anna nevű szó van, és amikor a próbálom, hogy a Péter nincsen, amikor a Péter nincsen, akkor én tudtam énekelni a legvégén dalt mindig. Nem mindig van ez, hanem a Péter nincsen, akkor én helyesítem bárkit, aki nincs köztem, akár Sanyi, más, akkor én ezt tudom a szerepét, akkor eljátszom próbá. Hát nekem fekértek el, hát nem csak, hanem az Elzsi is szokott, Vela is, de főleg sűrűben én szoktam, a medvéd is szoktam néha csinálni, tehát vannak ilyen, mondja tovább, hogy
a fordítsd. Szóval a Marcival már kiderült, hogy abszolút nem szeret beszélni, és abszolút nem szeret szerepelni. Tehát a Marci, én nagyon évek óta keresem a kikapcsoló gombot, még nem találtam meg, de majd meg fogom találni. Tehát a Marci a fiúk-lányok előadást is szereti, többek között azért, mert vele nyit a darab, ami egy fontos dolog, hogy ő igazából szerintem azt mondom, hogy a Marcinak mindig és mindenhol főszereplőnek kell lenni. Igen, erre bólogat a Marci, tehát hogy nagyon sajnálom, ezt nem lehet látni, nagyon boldogan bólogat. Az tény is van, hogy a Marcinak nagyon jó memóriája van, tehát hogyha véletlenül valaki hiányzik a próbáról, hogy a sokat emlegetett Siemi Müller Péter, akkor sokszor a Marci pontosan azért, mert elég jól tudja mindenkinek a szerepét, ezért beszokott ugrani egy próba folyamatán. Marcira igazából lehet számítani, és ha már itt tartunk gyorsan, a Szia Müller Péter most tart
egy
kurzust a színészeinek, és ott is nagyon sok mindenben segít neki a Marci, akár zenébe, akár gondolkodni.
Tehát hívok embereket hozzá, akivel tudom.
Mert ugye a Marci segít a Péternek abban, hogy kik azok a neves mostani vagy régi nagy zenészek, akikkel szeretnének együtt dolgozni. Úgyhogy az utóbbi egy évben a Paja Beától a Ródi Sándorig, a Republikus, tehát azon, hogy a mostani és a régi zenei életnek a krémjével együtt dolgoztak a színészeink, tehát azt jelenti, hogy az énekesek tették a dolgokat, tehát énekeltek, a mi színészeink pedig szövegeket írtak a Péterrel, és azt énekelték a színészek. És ebben Marci mindig segít, hogy ő most nagyon szeretné, hogyha a Konzsa lenne a vendég, vagy valaki, és a Péter pedig nagyon alázatosan a Marci keze alá dolgozik.
Igen. Ma is tart végig, tehát ez a kapcsolat, mert írok neki témákat, a dalszöveget, azt átküldöm, és akkor úgy...
Tehát szerintem a Marci vezeti a színházat.
Igen, nem. Ami vezérigazgatói fizetés.
Neki, Marci, kommentálom, azt is Marci szerényen szétteli a kezét, mosolyog és bólog. Eljön. Ez csak így.
De tolmácsod az már van.
Abszolút.
És most már írok, tehát most már kemény íráshoz szeretnék írni verseket. Gondoltam egy ilyen színdarabot is fog írni majd nem sokára. Aztán egy másik darabot, egy filmet írok.
Meg minden lesz itt.
Tehát én íróként akarok kezdeni, aztán az ilyen zene.
És a többieket is hagyott szóhoz jutni most egy kicsit, ugye?
Tétek.
Hát minden esetre úgy legyen, lesz majd még egy kör, majd...
Akkor a Marci nem szólal meg.
Na végén.
Jó, akkor Beátától kérdezem, gondolom nem véletlenül itt kerültél a színházhoz, és gondolom neked ez a munkakör több, mint munka.
Hát azt mondom, ezt nem is lehetne máshogy, tehát hogy itt nincs olyan, hogy lejárt a munkaidő. Mert sem a színházi életforma nem olyan, hogy lejár, sem pedig a kapcsolatunk nem olyan a színészekkel, hogy van egy olyan, hogy a hétvége van, vagy lejárt a munkaidőm. Az, hogy véletlenül vagy nem véletlenül, egy kicsit véletlenül, mi a Dórával ismertük előtte egymást, mert ő a Friderikusz műsorban szerkesztett, én pedig voltam egyszer vendég a Friderikusz műsorban, tehát hogy volt köztünk egy élő kapcsolat. És miután megismerkedtünk rá pár hónapra, talán egy fél évre csináltam a színházat. És igazság szerint én az első darabokra készültek már, amikor egy újságból olvastam rólunk. Tehát én tudtam, hogy ki a Dóra, tudtam hova kötni, de nem, ezt a lépését nem tudtam. És akkor én azonnal nyúltam a telefonra, és mondtam, hogy azonnal találkozzunk, mert azt, amit én gondoltam az életre, hogy mivel szeretnék foglalkozni, azt nem tudtam megfogalmazni, de ő tökéletesen egybe jutott. Tehát én háttérbe akartam dolgozni, a színházzal akartam foglalkozni, és mindenképpen a srácokkal. Tehát ő tökéletesen kitalálta, hogy én mire vágyom, úgyhogy mondtam neki, hogy most, hogy te jelentett egy munkahelyet, akkor azonnal alkalmazol engem. Az ember kedvesen mosolygott, és mondta, hogy nagyon reméli, hogy ahogy a srácoknak elérkezik az a pillanat, hogy ők ezt rendes hivatásszerűen tudják, elérkezik az időpont is, amikor én nem csak hobbi szinten is besegítve neki, ahogy az elején ez indult, hanem normális kívánásban tudok vele dolgozni. Úgyhogy annak is eljött az ideje, hogy a színészeink ezt kívánásban csinálják. Úgyhogy én szerintem a második, harmadik évtől kezdtem el úgy dolgozni, hogy már kívánásban az elején pedig csak. Mikor előadás volt, akkor elmentem, besegítettem, tehát hogy ilyen kisebb-nagyobb ügyekkel kezdődött, aztán ebből egy normális munkahelyet számomra, sőt,
a fogadjuk a helyet. Azt megkérdezhetem, hogy bár nem tartozik szorosan a mostani téma, az, hogy a Friderikusz Show-ban mi volt az, ami miatt meghívtak oda, ha jól vettem ki a
szabadokat. Játszottam annak idején, még nagyon fiatal egy filmben, és ennek kapcsán, tehát ez teljesen fiatalkori tévedés volt, amikor még vonzott a színészetnek a másik oldala, de hogy ez egy teljesen lényegtelen dolog.
napi átlagban hány órát dolgozol, és milyen feladatokat kell ellátni egy maradjunk a menedzsernél?
Én azt mondom, hogy nekem nincs munkaidő vége, tehát én azt gondolom, hogy én folyamatosan dolgozom. Mert hogy ez vagy egy életforma, vagy nem lehet szerintem csinálni. Tehát hogy akkor azt mondom, hogy minden percben munkaidő van. Milyen feladataim vannak? Hát igazából az én dolgom az, hogy előadásaink legyenek. Az én dolgom az, hogy erről akár a sajtó, akár bárki tudjon, tehát maga a PR-os dolog. Néha az én dolgom, hogy egy-egy rendezvényhez, vagy egy-egy dologhoz pénzt szerezek, tehát ilyen szinten a pályázatírás egy része egy kollégámmal együtt az én vállalomban. De az én dolgom az, hogy valamelyik darabot én hangosítom, mert ez valahogy én véletlen szintén akkor vagy külföldön volt a fénytechnikusunk, és a hangtechnikusunk csinálta a fényt, és ez egy nagyon egyszerű darab volt, úgyhogy ezt megtanultam, de igazából én öltöztetem a színészeket, illetve a színinek már 11 másodperc alatt kontaktlencsét rakok a szemébe. Igazából mit nem csinálok? Ja ne, neveljük egymást, ők nevelnek engem, hogy én jobb ember legyek, én pedig nevelem őket, hogy ők jobban figyeljenek egymásra, meg másokra. Mit csinálok még?
Segítsetek be átállni.
Hát, hogy tudtam gondolom, hogy például te csinálod a zenét.
Igen, azt mondtam már.
Időnként a Beánál vannak hibái, de nem nagyon szeretem.
És vannak kritikusai.
De a Beánnak
nincs hibái.
Például benne vagytok a Baltazár éjjel.
Ja, igen, és a legutolsó darabban a srácok azt nagyon régóta követelték, hogy mi nem szereplünk a Háttérgárda, és a legutolsó darabban a színészi tehetségünket is megcsillantjuk.
Tehát akkor mint kényszervállalkozó is.
Igen, ezzel az elején mosolyogtunk az irodában, hogy amikor a Dóra közölte velünk, hogy a darabban játszunk, akkor ezzel nevettünk, aztán idő után ő nevetett, és mi nem nevettünk, és játszunk a darabban.
Jó, köszönöm. Most a közönség, vagy a vendég közönségtől van-e valakinek kérdése?
Most szeretném megkérdezni.
Hangosabb ennek.
Azt szeretném megkérdezni, tehát nagyon sok mindenről beszélgetünk, de egy érdekes kérdés azért mégis, hogy az anyagi helyzetet hogy tudjátok én fönntartani magatokat, mert ez egy nem olcsó mulatsága szerintem.
Hát ez abszolút nem olcsó mulatság. Miért tudjuk magunkat fenntartani? Nem tudjuk magunkat fenntartani, tehát hogy nem üres, hanem mínuszos büdzsével vagyunk. Ez, sajnos minden színházról, aki még nem zárt be alternatív színház, csak egy jelzés értékűen, hogy hányadikát írunk, a június 12-ét, nincs még kiírva a január 1-től működési költségünkre levő pályázat. Tehát nem az van, hogy még nem dőlt el, mert tavalyi évben későn dőlt el, előző évben elvették a felét, idén még nem írták ki, állítólag ez 3 hónapja már minisztéri aláírásnál volt, tehát nagyon sok alternatív színház már lehúzta a redőnyét, mi még azért, mert hogy még a hitelezőink nem vitték el a fejünk fölül a házat, illetve mint az elején mondtam, hogy nagyon nagy szerencsénk egy külföldi pályázat útján talán saját házunkban költözhetünk, és ennek eredményeképpen abból egy picit a működési költségünkre is van, de igazából mi abból működünk, hogy pályázatokat írunk, illetve hogy az előadásaink után pénzt kapunk, ami. De hogy mi most feldobunk a semmit, elkapjuk a semmit és azt pörgetjük. Mint ahogy nagyon sokan most ebből a kis ország, úgyhogy azt gondolom, hogy a mi mutatványunkat még nagyon sok család csinálja, csak mi sokan vagyunk erről. Válaszoltam a kérdésedre?
Igen.
Most, hogy pénzt kaptok az előadás után, gondolom ez nem egy jegybevételre vonatkozik, hanem valamilyen szerződés kapcsán, vagy?
Mi mindig is, tehát ugyanúgy működünk alapjaiban, mint az összes alternatív színház, és most nem sorolom fel, hogy hány nagyon sok alatti színez van, hogy meghívnak bennünket, annak van három költsége, van egy tiszteletdíja, amennyi ugye a fodrásznak, a hangtechnikusnak, a színészetnek, tehát van egy díja, van egy utazási és egy diszletszállítási díja, ebből a három összegből kijön egy összeg, és ennyi összegért megyünk le, hogyha valahol meghívnak. Ez egy nagyobb fesztiválnál, ahol nagyobb a büdzsé, ez egy tolik határ, ez mehet fölfelé, és van olyan hely, ahol azt mondom, hogy amennyire tudom, letolom, de hát van költsége, mert A-ból B-be el kell jutni, hogyha ez vidék, akkor ugye mindenképpen kell egy személyszállítók, de ott a díszletnek, hangtechnikának és egyébeknek mindenképpen van. Tehát ez mindig is így volt.
Jó, világos.
Ugyan működik, mint bármelyik színház ilyen szinten.
Jó, kinek van még kérdése?
Én lekéstem a beszélgetés elejét, úgyhogy elnézést, olyat kérdezek, amiről szó volt. Azt szeretném megtudni, hogy milyen szempontok alapján történik a darabok kiválasztása, illetve a darabok kiválasztásánál mennyire van tekintettel a művészeti vezető, illetve hát ön miután mindent önintéd
egyszerűen. Ez egy dolog
terendezik. Tehát mennyire ez... játszik szerepet akkor a fiatal művészek egyénisége vagy állapota?
Abszolút. Azonban nem darabválasztás van, témaválasztás van. Mindig van egy aktuális téma, tehát volt a szerelem, akár a hita, a repülési engedélynél, akár Picasso, mint maga a lényeg. Van egyfajta lüktetés, ami akár a Dóráról ragad a színészetre, vagy a színészetről a Dórára. Elkezdenek együtt gondolkodni erről a dologról, elkezdenek együtt beszélgetni, rengeteget írnak. És abból egy darab. Igazából az utóbbi jó néhány darabunkat nagyon csúnya szó, azt mondhatnám, hogy a házi szerzőm Pörös István, aki azért egy József Attila díjas neves író, ő most már annyira ismeri a színészeinket, hogy annyira személyre szabottan tudja a szájukba adni a szöveget, de ő Tórával együtt dolgozva ő írja. Tehát, hogy inkább magunkra formáljuk a darabot. Azt pedig mindig egy rendező dolga, hogy azt gondolom, hogy a Katona József Színházban sincsen máshogy, de tudom, hogy egy rengeteg színészről, hogy zseniális, nagyon tökéletesen jó, de nem biztos, hogy jól tudna táncolni. Tehát, hogy nálunk nagyon valószínű, hogy a Marci inkább táncos és olyan szerepeket kap, ahol nem a beszédtudását csillogtatja. Most éppen nincs itt 3-4 színészünk, akik meg zseniálisan beszélnek, vagy itt van Attila és Erzsike. Tehát, hogy vannak olyan színészeink, akik nagyon-nagyon erősek beszédben, és a Réka végig tud beszélni 8 órát anélkül, hogy megbotlan a hangja, vagy akár Erzsike, és a Balázsunk, aki nincs itt, ő visszafelé elmond egy 10 mondatos mondatot hiba nélkül. Tehát, hogy mindenkinek megvan, tehát, hogy a Daninál mindig valahol kijön az, hogy ő iszonyatosan erős képben, tehát ő zseniális a rajzol, nem viccből lett neki kitalálva az a szerep, talán akkor már itt volt a repülési engedélye, hogy végig rajzolja. Tehát, hogy abszolút így gondolkodik egy megvan a darab, már a megírás pillanatában is pontosan tudja, hogy ki melyik szerepre alkalmas. Az egy nagyon nagy színészi tévedés lenne, hogyha Fehér Dani egy énekes, táncos, komikus szerepében, mert hogy nem alkalmas el Dani, de van olyan dolog, hogy meg zseniálisan alkalmas. Tehát ezek, igen, félre vannak, nagyon félre, abszolút. Ránk vannak írva a szerepek, tehát nem...
Tehát ez a színház erőssége, ugye, vagy mondhatjuk azt, hogy ez a színház erőssége, hogy mindenki egyénre szabott szerepet, amiben ki tud teljesedni.
Így van. Mondjuk azt négyszer közt elmondom, hogy pontosan tudom itt, hogy ki az, aki nem tud énekelni. Ezt ott, amikor ott tudok nézőként, ezzel mindig elcsodálkozom, és nem én, hanem Katona Klári vagy a Falusi Maria mondta, hogy Atya Isten, nem volt benne egy hamis hang, és én tudom, hogy nem tud énekelni ez a színész, aki ezt mondta, de ők már tudják tanulni. Tehát, hogy ez a csodálatos benne, hogy lehet, hogy most én nagyon gyönyörűen el tudok mondani, csomó dologra tudok szépen válaszolni, hiszen ezt tanultam, hiszen nagyon ügyesen beszélek, és nem biztos, hogy ő elmondja, de ő 7 darabot tart fejben, és sose téved. Tehát amikor nálunk színházban tévedés van, és nem ott ment ki, vagy nem akarjuk be, az egészséges színész volt. És ott van, aki tud énekelni, és mégis téved, ő nem tud, de meg tudja tanulni. Tehát ugye ez az a félelmetes dolog, amire azt mondta a Dóra, hogy igen, van egy olyan kifejező eszköztár, amit ők tudnak, és más már nem. Most bólogathatsz, Marci.
Jó, következő kérdés.
Köszönöm.
Jó, stimmel. Jó, következő kérdés.
Ja, akkor én még kérdeznék, ha lehet. Van-e túljelentkezés a színészek körében, illetve kell-e toborozni? Ha igen, akkor ez hogy működik? Vagy hogy kerülnek ide be? Hozzák a másikat?
Nem. Ezt az elején erről volt egy pár szó, de aztán mégsem bontottuk ki. 14 színészünk van, ebből azt gondolom, hogy a Cili, tehát hogy 4-en jöttek kicsit később, majdnem mindenki az első perctől kezdve, de ez a, igen, ilyen 4-5 évre jöttek később a többiek. Marci, az ugye azt mondtuk már az elején, hogy nem tudom mennyire derült, hogy ő beleszületett a színházba, mert a rendezőnek, a francia tanárjának a kisfia volt, tehát hogy ő hogy mindig ott téblá volt körülöttünk, Dóla körül, úgyhogy ő azt is mondtam, hogy a színházba született, és aztán Cili egy pályázat kapcsán került be, tehát hogy az utánpótlás, ami most egy picit szünetelt, és remélem szeptembertől elindul, mivel ugyanazok a tanárok, ugyanazok a művész tanárok tanítanak, valahol így adja, hogyha valaki annyira tehetséges, akkor az bekerül hozzánk, és lehet, hogyha azt mondom, hogy nagyon régóta beszédtechnikát tanulnak, akkor a Marci miért beszél így? A Marcinak nem lehetett még pár éve érteni, tehát hogy a saját... Tehát hogy nem, hogy én nem tudtam lefordítani, nekem is tolmács kellett. Most már azon, hogy egy kicsit kapkod, én azt gondolom, hogy tökéletesen lehet érteni magához képest, és még szerintem, hogy pár év is a Marci jól fog beszélni, tehát hogy ő nekik azért 15 éve van egy oktatásuk. Tehát hogy ő akár a jogától, akár az angolig, akár a kulta és antropológiáig, hogy ők meg tudják a színpadon, hogy melyik fény hogy van nyitva. Tehát ők annyira régóta tanulnak már dolgokat, hogy ehhez most csak így belemenni egy embert nem lehet. Próbáljuk. Volt, aki nagyon tehetségesnek tűnt, meg nagyon okosnak, az elsőről második héten már roppant. Tehát azért ez már nagyon sok külföldi, ahol sokkal több pénz van ilyen színházra, kiderült, hogy nálunk mindenki ír, olvas, van, aki most éppen nincs köztünk egyetemi végzettséggel rendelkezik, papírral, hogy sérült, a zárójel bezártam, ki sem nyitottam, és ott kint elaludtak meg nem értették a dolgokat, ők meg még így az angolt is néha kisebb még tolmácsolás sem kellett. Tehát az, hogy reggel 8 órától este 11-ig dolgozni, ezt még úgymond az egészséges emberek sem bírják. Mi elutazunk reggel 5 órakor, 6 órakor Miskolcra, leutazunk, próbálunk, este itt tartunk a gyerődést, és évfélkor megérkezünk, és valamikor másnap meg megyünk egy másik helyre. Tavaly úgy voltunk Belgium Svájcba, hogy két napot voltunk itthon, és három különböző darabban voltunk, megterhelő. Tehát nagyon sok szép dolog van, és Párizstól kezdve rengeteg helyen jártunk, de kőkemény munka van mögötte.
Tehát erre van igény, sok a meghívás.
Hál' Istennek.
Egyedi ez a színházi kezdeményezés?
Magyarországon igen, de minden országban van. Valahol nagyon jók vannak, valahol nincs olyan. Most éppen Bécsben voltak itt az ausztrálok, akik szinte járják a világot. Külföldi csapatok sokkal többet utaznak. Illetve ott is most már vagy, azt mondtam, hogy most valami integrált színház vagyunk, mert hogy lassan több lesz az egészséges színész így a társadalban, akik... Tehát inkább megmondom azt, hogy az egészséges színészek többen jelentkeznek hozzánk, vagy többen dörömbölnek nálunk. Nagyon sok szülő már jeleztem, illetve hozta előtt is hozzánk a csemetét, mert hogy látta, hogy a Baltazárt is látta, hogy itt fejlődtek akár mozgásba, hogy így azok is lenne, aki most táncolni pár éve alig írt fejlődött, tehát hogy lát egyfajta fejlődést, és nem gyógypedagógiai háttérre, hanem művészeti munkával. Sok mindent el lehet érni, tehát hogy nem mindenki azért hozza hozzánk a művészeti központba a csemetét, mert hogy művészt akar belőle faragni, hanem mert hogy van egy hely, ahol jogát tanulhat, ahol beszélhetni kell, ahol bármi. És ez kimehet oda is, hogy akár felnő ide, vagy kimehet oda, hogy csak egyszerűen kicsit változtat az életem. Hú, de nagyon sokat bírok beszélni, Marcival kezdet foghatok. Bocsánat.
Akkor fussunk még egy kört. Azt kérdezném tőletek, hogy az elmúlt 10-15 év alatt milyen változást vettetek észre magatokon? Tehát mi az, amit kaptatok a színháztól, ami által többé tudtatok válni? És akkor szokás szerint tőlem balra kezdünk.
Tehát, hogy én a mozgást nem annyira szeretem, mert van olyan, amit szeretek, és van, amit nem. Tehát amilyen beszéd van, azt jobban szeretem, meg ami mozgás, azt is. És így tudom fejleszteni a mozgásomat.
Tehát akkor te azt vetted észre, hogy a mozgásod az, ami benne inkább meglátszik az elmúlt 15 évnek a munkája?
Igen.
Na most úgy képletesen írd le nekünk, hogy 15 évvel ezelőtt milyen volt a mozgásod, illetve a mozgásodnak milyen teréről van
most
szó, illetve...
jobb a mozgásom szerintem.
Stabil.
Tehát maga a közlekedés is, vagy esetleg a gyorsabb mozgás?
Igen. Közlekedés is.
Te most már a Réka képes egyedül hazamenni.
Igen.
Tehát olyan stabil, tehát nem billeg úgy, vagy nem tudom ezt, hogy fejezzem ki jobban. Tehát így a finom mozgásaitól kezdve a nagy mozgásai is nagyon sokat javultak. Tehát megbízható annyira, hogy kisebb segítséggel, tehát ugye társaival együtt, tehát nem kell érte jönni és érte menni, hanem társaival együtt fölül a metróra, és akár egy
kérdés
hozzon. Tehát az egyensúlyérzékel, a magabiztosság és stabilitásra, tehát ezek erősödtek.
Igen.
Jó, más és valami még?
Nincs.
Jó, akkor menjünk tovább.
Vera?
Hát én a beszédben nagyon jól tudok beszélni.
Tehát az fejlődött?
A beszédem az nagyon sokat fejlődött, mert minden olyan szót ki tudok ejteni, amivel lehet átkurálva beszélni. Én fejlesztem.
Jó, tehát akkor a beszédet
fejlődött. Igen, beszédem.
Jó, tehát akkor egyszer egy mozgástrénernek, egyszer meg egy beszédtanárnak, hogy mondjam pontosan?
Beszédtechnikatanárnak.
Igen, tehát akkor ők dicsőülnek meg, így sorra. Jó, más még hozzá szeretnél tenni?
Nem, semmit.
Jó, köszönöm.
Szíri?
Én?
Te!
Nem lehet átpasszolni.
Hát én mindenben jól vagyok.
Mindenben jó. Marcival nagyon jó barátok tudnátok lenni.
De mégis gondolom, tehát te azt mondod, hogy az elmúlt 10-15 évben úgy igazából nem fejlődtél semmilyen terület.
De hát felnőttem sokat.
Tessék?
Felnőttem sokat. Tárgyban is.
De még jobb lettél mindenben.
Néha leakulok, de azért van egy kicsit izgulok is, de az ének tudásom az jó.
Jó.
Rakjuk fel még szemek, és mibe lettél jobb, mint voltál? Lehet olyan dolog, amiben jobb lettél, mint voltál?
Mégis az vagyok.
Jó, tehát önbizalmat is szereztél. Ez nem baj, ha van. Te hogy láttad esetleg Ciri esetét? Te valamiben észrevettél, hogy jelentősen javult?
Magabiztosabb lett.
Magabiztosabb.
Hát nem tudom, hogy ennél hogy lehetett, de sokkal magabiztosabb lett. Uh-huh. És őnek is a beszéd. Uh-huh. Tehát ő mozgásban nagyon jó volt, de sokat javult a beszédje. Illetve egyetlen beszél. Uh-huh.
Hát egyébként a magabiztosság az egy nagyon fontos dolog, szinte elengedhetetlenül fontos egy ember életében. Jó, ha vége, akkor menjünk tovább.
Erzsi?
Én is magabiztosabb lettem, fejlődtem sokat. Sokat köszönhetek a tanároknak, és úgy érzem, hogy bátrabb vagyok. Jobban kinyíltam, és jobban megmerem mondani a véleményemet. Mert régen nem mertem megmondani, visszahúzaszkodó voltam, és nekem a színház nagyon jól tett. Megköszönöm a Dórának.
És akkor ezáltal, hogy te jobban megmersz nyílni, a belső feszültséged is azáltal egyre csökkent, ugye? Tehát belülről esetleg nem bartos a gond, nehézség.
Hát jobban kimondom a véleményemet, de először meggondolom, amit mondok. Az illetően, akkor ne sértsen meg.
Köszönöm.
Nekem az volt, amióta ide kerültem a színházhoz, hogy a mozgásom sokat fejlődött, meg a beszédem is, meg az énektudásom is. Mióta van énektanárok a színházban, meg beszédtanárok, ők is mondják, hogy sokat fejlődtem. Meg a tánctanár is mondja, hogy nekem a legjobb a mozgásom, hogy én jól táncolok, meg van ritmus érzékem is. Én szeretem nagyon a zenét, otthon is sokat hallgatok zenét, meg jó hallásom is van.
Jó, köszönöm.
Tehát nekem a szépen jutok mozogni, beszélni, ritmus érzékem is van. Szeretem a klasszikus zenét hallgatni, mindig ott van. CD-n keresztül.
De mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődtél az elmúlt?
Hát a ének.
Ének tudásban?
Igen.
Jó.
Marci, röviden.
Röviden. Nekem a, most már beszéljem, mert akkor felhattam, mert korábban emberek, mint akkor össze-vissza beszélt, ő, a beszélgét, mert ő hadar fönnel, ez össze-vissza, de én is hadartam. Most már van beszéltanás, akkor jobban beszélgét tudom mondani, játékosan, akkor tudtam, hogy pont ez a beszéd, ami fejlődött. Az értudásom is fejlődött, mert tiszta hangom van. Mert Gyuri mondta, ez igaz, mert hogy most már kezdek szinten élni a többiekkel, de valahogy megyek följebb. Ez a jó. Még egyszer, ez az utolsó mára, én leszem lő, nekem a számára legnehezebb.
Micsoda?
A matematikus számára legnehezebb. Mert én tudom, hogy mennyibe kerül, de oda kell figyeljek, hogy én nem tanultam szózótáblát, és soha nem fogom megtanulni, mert már próbálkoznak, hogy tessék úgy, hogy tessék, fejbe számolni. Én nem tudok fejbe számolni, sajnos, mert én számolni, hogy gépbe számolom. Ez már legnehezebb. Többi az könnyű. Ez is ma matek.
Jó. Rád is vonatkozik a kérdés. Mi az, amiben fejlődtél az elmúlt 10-15 évben? Már a Baltazár színhez
nem valami persze. Igen, abszolút a kérdést, és gondolkodtam is az elejétől kezdve, mert gondoltam, hogy nekem összegezett. Hát szerintem sokkal jobb ember lettem mellettük. Tehát hogy az igazság, hogy lehet, hogy nem tud sem a Marci, sem a Vera se válaszolni arra, hogy Budapesttől a Balaton van-e közelebb, vagy Párizs, vagy néhány méter, mert ez sajnos a dansziklóba vele járója, hogy ez így nincsen, tehát ezek a szám dolgok nincsenek, de pillanat alatt átlát rajtam, tehát hogy nem tudom eljátszani nekik, hogy jó kedvem van, vagy rossz kedvem, tehát tök neki, hogy mit mondok, hogy pontosan érzik, hogy mi van. Tehát az ember levetköz olyan dolgokat, vagy olyan kliséket, amivel valahol azt gondolja, hogyha felnőtt lesz az ember, hogy ezekkel kell játszani. Tehát, hogy kicsikarják az őszinteséget. A másik dolog, hogy sokkal jobban kimerem mondani, akár a barátaimnak, akár otthon egy társas kapcsolatban, és ezt is tőlük tanultam, a szeretleket. Vagy megölelni valakit. Tehát az emberek mindig elfelejtik azt mondani a barátjuk. Tehát nem az ember a szerelmének, mert ott valamennyire azt gondolom, hogy elfogadott dolog, hogy azt mondja az ember valakinek, hogy szeretlek. De egy baráti kapcsolatban, vagy egy szülő-gyerek kapcsolatban, vagy egy testvéri kapcsolatban, tehát mindenki azt gondolja, hogy a testvérem tudja, hogy szeretem. Nem tudja. Tehát, hogyha én nem ölelem meg, akár felnőtt 40 éves fejjel is a testvéremet, vagy a barátomat, és ezt nem tudják az emberek kezelni. Tehát én megtanultam tőlük, mert ők állandóan ilyen testi kontaktusban vannak, és ez a szájba turkálásnak hívom. Átölelik az embert, kimondják, hogy szeretlek, és én ezt át tudtam rakni az életembe, ahol szerintem egy-két évig hülyének néztek az emberek, tehát borzasztóan félreértették, hogy akár, tehát hogy csinál az ember egy ilyen mozdulatot, most megfogtam a Tamás kezét, és erre rögtön azt gondolják, hogy úristen, nő, férfit megfogott, akarom, tehát hogy mindenki túl kombinálja. Tehát nem azt gondolják, hogy csak van, tehát hogy valamikor nyomaték kedvéért beszélek és megfogom a másikat. Nekem ezt már elfogadta a közegem, de én azt gondolom, hogy több lettem. Tehát több lettem attól, hogy kimerem mondani, akár azt a másiknak, hogy valami nem jó, akár azt, hogy jó, hogy sokkal kevesebbet próbálok, azt gondolom, majomkodni az életemben. De terelnek afelé, és az a baj, hogy sajnos túl sokat tölt az ember a normál világba, hogy jobb ember legyen az ember. Én azt gondolom, hogy ebbe. És nem hadarok annyit, mert hogy mivel állandóan szidom, hordom a Marcit, meg a többieket, hogy érthetően beszéljenek, Ezért saját magamat is kontrollálom, hogy én is próbáljak érthetően beszélni.
Tehát akkor az élet nagy színpadán az élet szerepet aztán harc nélkül.
Azt mondom, hogy nagyon igyekszem. Tehát próbál meg összehozni azt, hogy amit gondolok, azt mondjam, és azt is csináljam, mert azt mondom, az életben ez egyik legfontosabb dolog, hogy ezt a hármat így összekapcsoljam, mert hogyha azt mondom, hogy meglátok valakit, és úristen, de meghízott, de lefogyott, már nem, és itt van egy, tehát hogyha mindig azt játssza az ember, hogy egy ilyen udvariassági határokat súrol, és nem mondom meg, akkor én azt gondolom, hogy lehet egy rossz színházi darabot évekig játszani, mindenki tapsol, hogy ez milyen jó volt, hogy ne sértsek meg senki. Tehát én azt gondolom, hogy különbséget le kell és tenni a jó és a rossz között. És ezt, tehát hogy ki kell állni amellett, hogyha én valamiről azt gondolom, hogy jó, és tenni kell azért, hogyha valamiről azt gondolom, hogy rossz, és ezen tudok változtatni.
Jó, köszönöm. Én arra gondoltam, majd ezt megbeszéljük, hogy tudnátok-e rögtönőzni egy 2-3 perces valami előadást, amit mi itt felvennénk, hogy akkor ez lenne a zárszó, tehát egy ilyen kis pillanatkép valamelyik darabból. Ezt nyugodtan beszéljétek meg, ezt majd kivágom, hogy tudnánk-e valami ilyesmit itt összehozni most. Jól, Tamás?
És ez a nem igen jelent, itt kezdődik, ahol ismered. Patám néha felfüstölök, ha a havon eljövök.
Az igenis igent jelent, fejem körül bolygó kereng, hogyha szállok, szárnyam sajog, mind fölnéznek rám a csajok, mind fölnéznek rám a csajok.
Megint
van.
Ezt már
csinálják
meg
kicsavarják. Nem játszott végig az egész talán. Nagyon nehézem, és igazából nem szeretem, a Dóra meg is tiltan el nekem, de most így négy szem közt vagyunk. Borzasztó nehéz, vagy borzasztó rossz dolog kiragadni a darabból egy bizonyos jelenetet. És borzasztó nehéz, de most itt arról nem beszélhetünk. Tehát a civil arca a színésznek az civil arca. A színész pont attól varázsol, amikor egy ember kap egy gyönyörű ruhát, kap egy gyönyörű fényt, kap egy gyönyörű sminket, és be van rakva egy közegbe, és tehát hogy ahogy tudott a Réka posztkommunista óvónő lenni, egy vadállat, tehát hogy pontosan az a varázslat, ami hiányzik ebből. Tehát ez a jelenet abban a másodperc, amikor Erzsikén egy gyönyörű frak van, és csillog a haja, és fekete az Attilának, be van őszítve, és egy hatalmas fehér frak van, és gyönyörűen fel vannak öltöztetve, és kap hozzá egy szép fényt, egy hatalmas színpadon, ehhez van helye, élő zongorával kísérik őket. Tehát a kettő dolog között ugyanolyan dolog, mint egy privát fotó, amikor a színésznő leugrik és leviszi a szemetet, és nincsen rajta smink, és a paparazzi lefotózza, és azt mondják, hogy de hogy az Uma Thurman milyen csúnya, és az Uma Thurman egy film. Tehát hogy nagyon nagy kontraszt, csak nem, mert én rögtön látom azt a részt, és tovább megyek, de hogy pont ez a balázsot a színházban.
És ettől függetlenül a hangfelvétel azért maradt?
Abszolút, abszolút, persze. Csak muszáj volt hozzátennem, persze. Neked ezek szerintem fönn is van, igazság szerint, aki akarja, akkor a honlapon meg is van, szerintem ez fönn is van ez a rész.
Jó, akkor most jön a vers.
A vers. Egy svéd gyerek verset mondok, mert ez nagyon rövid vers, ettől találtam. Amikor gyorsan tanultunk, ez egyik kedvencem. A címe, sietek. Sietek! Nem élek rá leszkét éni, kivinni a szemetet, kitakarítani. Be kell másolnom egész világot, de paradicsomot. Mielőtt megöregszem, mielőtt meghalok.